Kedves testvéreim, helyünket elfoglalva a gyermekektől elbúcsúzunk, nekik három csoportban a szokott rend szerint gyermekistentiszteleti alkalmak lesznek, mi pedig Isten igéjének hallgatására készülve a 294. Zsoltárunk első, második és harmadik versét énekeljük el. Kedves testvéreim, kedves gyülekezet, az az ige, melynek alapján Isten szent lelke segítségül hívásával ma szólni kívánok hozzátok, írva található János evangéliumának 5. részében, az 5. rész első versétől a 15. versig terjedő szakaszban. A hosszabb ige szakaszra tekintettel a gyülekezet ülve hallgassa az igét. Ezek után ünnepük volt a zsidóknak, és felment Jézus Jeruzsálembe. Jeruzsálemben a jó kapunál van egy medence, amelyet héberül Betesdának neveznek, ennek 5 oszlopcsarnoka van. A betegek, vakok, sánták, sorvadásosak tömege feküdt ezekben, és várták a víz megmozdulását. Mert az Úr angyala időnként leszállt a medencére, és felkavarta a vizet, aki elsőnek lépett bele, a víz felkavarása után egészséges lett, bármilyen betegségben is szenvedett. Volt ott egy ember, aki 38 éve szenvedett betegségben. Amikor látta Jézus, hogy ott fekszik, és megtudta, hogy már milyen hosszú ideje, megkérdezte tőle, akarsz-e meggyógyulni. A beteg így válaszolt neki, Uram, nincs emberem, hogy amint felkavarodik a víz, beemeljen a medencébe. Amíg én odaérek, más lép be előttem. Jézus ezt mondta, kelj fel, vedd az ágyadat és járj. És azonnal meggyógyult ez az ember, felvette az ágyát és járt. Aznap pedig szombat volt. A zsidók ekkor így szóltak a meggyógyított emberhez. Szombat van, nem szabad felvenned az ágyadat. Ő így válaszolt nekik, aki meggyógyított, az mondta nekem, vedd az ágyadat és járj. Megkérdezték tőle, ki az az ember, aki azt mondta neked, hogy vedd fel és járj. De a meggyógyított ember nem tudta, hogy ki az, mert Jézus félrehúzódott az ott tartózkodó sokaság miatt. Ezek után találkozott vele Jézus a templomban, és ezt mondta neki. Íme, meggyógyultál, többé ne vétkezz, hogy valami rosszabb ne történjék veled. Elment ez az ember, és megmondta a zsidóknak, hogy Jézus az, aki meggyógyította. Kedves testvéreim, kedves gyülekezet, van egy szép ige a 37. Zsoltárban, az 5. versben, gyönyörködj az Úrban, és megadja szíved kéréseit. Gyönyörködj az Úrban, és megadja szíved kéréseit. Amikor egy történetet felolvasunk, vagy elgondolkozunk, akár egy prédikáció előtt, vagy pedig az otthoni saját áhítatunkban, akkor fölmerülhet bennünk a kérdés, hogy hol van annak a történetnek a kulcsa. Melyik lehet az az ige, az a rész, amely leginkább összefoglalja a leírt perikópának a gondolatrendszerét. Nem olvastam föl előttetek, de én úgy gondolom, hogy az 5. rész, 17. verse ez, amely még ide tartozik, így olvasom, Jézus így szólt hozzájuk, az én atyám mindez ideig munkálkodik, én is munkálkodom. Az én atyám mindez ideig munkálkodik, én is munkálkodom. Van egy teremtő Istenünk, van egy mindenható Urunk, és akik itt a templomban ülnek, feltételezhetően már hallották azt, hogy van egy teremtő mindenható Isten. És feltételezem, hogy ezt elhiszitek. Elhiszitek, hogy van egy teremtő, megtartó Isten. Elhiszitek, hogy a semmiből az ő szavával, creatio ex nihilo megalkotta ezt a világot. Hogy nem sejteknek a burjánzása, továbbfejlődése, hanem az Isten szava az, amely megalkotta ezt az egész teremtettséget. Nem vitatkozni akarunk az evolúció felfogásával, hanem mi hitvallást szeretnénk tenni amellett a teremtő Úr mellett, aki tényleg a teremtő. Ezért butaság is, és nem is akarom ebbe az irányba elvinni, hogy a hitet mindig szembeállítják a tudománnyal. Mert a Mózes első könyve az nem egy, ahogy nagyon sokszor mondtam, és akik itt vannak, konfirmandusok már nagyon jól tudják kívülről, nem egy helyszíni tudósítás. Nem azt mondja el a Szentírás, hogy napról napra mi történt, hanem egy hitvallás. Egy belső bizonyosság, amiben hisznek azok, akik abban az időben, mikor leíratott a Szentírásnak az a része, fogságban voltak. Vagy az asszír babiloni fogságban, vagy éppen Babilonban voltak fogságban. Kedves testvéreim, teremtő Istenünk van, a semmiből teremtette, a szavával, és életet adott az embernek, azonban nem csak életet adott, kis évvel, hanem az Isten az, aki életet adott nagy évvel. Örök életet adott. Nem csak megalkotott téged a maga lelkiségedben, hanem örök életet adott neked. Ez azt is jelenti, hogy nem csak a világban, itt Budakeszin a templomban gondolkozunk az Istenről. Nem csak a saját hétköznapjainkban fogjuk föl, hogy meddig az addig. Hány évet kapok? Éppen most olvastam valahol, hogy az emberi életünkben, sokan végigfélik az egész világukat, az életüket, végigfélik. És valakinek mondtam itt Isten tisztelt előtt, hogy ez olyan, mintha a sírra nem az lenne írva, hogy élt, mondok egy számot, 70 évet, hanem félt 70 évet. Mert hogy az emberek többsége az egész életét úgy éli le, hogy folyamatos rettegésben van, hogy mikor jön el a halál. Mikor jön el az, amikor nekem tényleg meg kell állnom az Isten előtt. És így 50 év körül, már én is, elkezdek ezen gondolkozni, hogy meddig élek még. Mikor lesz vége, és akkor hogy tudok én elköszönni erre a világról, olyan lelkesen és Krisztusban hívve? Egyáltalán lesz még tudatom, amikor eljön az az idő? Mert nem a félelem lelkét adta nekünk az Isten, hanem a szeretetnek, a józanságnak és a bölcsességnek a lelkét. És ezt kellene valahogy megértenünk és felfognunk. De kedves testvéreim, ez az ige abszolút nem erről szól, most csak azért mondtam el nektek, mert szerettem volna a Teremtő Istenre irányítani a figyelmet, hogy milyen hatalmas Istenünk van, aki nem csak az életnek az ura, hanem a halálnak az ura is, aki a fiában legyőzte a halált. Kedves testvéreim, örök életet ad, és azt is gondolhatnánk, vagy úgy is gondoljuk, hogy az Isten nem csupán megalkotott, és az örök élet felé viszi a tekintetünket, hanem a világra is. Hogy ő egy munkálkodó Isten ebben a dimenzióban, az ő szent lelke által munkálkodik közöttünk. Jézus megérkezése az mindig egy új világnak a kezdetét jelenti, bárhová megy, és bárkivel találkozik, legyen az Jairusnak a megtört apának az élete, aki a lányát szinte már gyászolja, legyen ez egy vak ember, vagy egy béna ember, amikor Jézus Krisztus megérkezik valahova, ott mindig egy új élet kezdődik. Mindig egy egészen más. Nem a régit újítja meg Jézus. Nem azt akarta, hogy hogyan legyen az a zsidó kultusz még tisztább, még jobb, hanem azt mondta, én vagyok az út, az igazság és az élet. És senki sem mehet az atyához, csak is én általam. Hát ebben benne van az, hogy nem azt mondja Jézus, hogy a kultusz betartásával te majd közelebb fogsz kerülni az Istenhez. Kedves farizeusok, kedves testvérek, mondhatta volna Jézus, én ezt nem mondom. Hanem arra akar a figyelmet rá irányítani Krisztus is, hogy ő teljesen újat hozott neked is és nekem is. Nem a régit újítja meg, nem akar régi tömblőbe új bort rakni, mert az nem működik, hanem teljesen újat hoz. Mondhatnánk azt, hogy egy lelki forradalmat hozott, de ezt már előkészítette valaki, ezt a lelki forradalmat, maga a keresztelő János. És ez a lelki forradalom a megújulásnak a forradalma. Kedves testvéreim, amikor betegekről beszélünk, betegségről beszélünk, akkor hiányról is szólunk. És ki az közöttünk, a Szentírásra gondolva, aki ne szenvedne valamilyen hiányt az életében? Nyugodtan fölte kezét az, aki tökéletesnek érzi magát. Senki más. Sem királyok, sem politikusok, sem hatalmasságok, még a püspökök sem. Még a szentek sem tökéletesek. A betegség mindig egyfajta hiányt jelent. Amikor az ember teste, lelke megreked, és nem jut céljához, nem jut tovább. A betegségben én mindig le vagyok folytva. Nem tudok célirányosan, Isten rajog fölöttük, és Krisztus elhozta ezt a világosságot. Én vagyok a világ, egy lepedővel letakarva, mert megjött a műtétről, és ott feküdt, és csak nézte a plafont. Nem tudom, hogy voltatok-e már ilyen helyzetben. Amikor azt sem tudod, hogy ki az, aki oda jön, és ott matad benned, meg rajtad. Csak azt látod, hogy ott van a tested, és minthogyha úgy az idő az egészen más lenne, mint ahogy ma ránézünk az időre, egy órával visszaállítottam, rendben van. Ott nincs idő. Amikor a kórházi ágyon fekszel, egy műtét után nincs idő.
ott egy dolog van, ne legyen fájdalmam. És abban reménykedem, hogy majd valamikor fel tudok ülni, és el tudok menni a mellékhelységig, úgyhogy nem esem össze. És amikor beteg valaki, akkor átértékelődnek az életben ezek a dolgok, hogy mi az élet, mi az értelme a szenvedésnek. Ennek az embernek a helyzete teljesen összerontja, összeszorítja az ő lelkét is. Amikor beteg valaki, akkor nem csak a teste beteg, hanem a lelke is beteg. És amikor Jézus valakihez oda megy, és meg akarja gyógyítani, és azt mondja neki, hogy kelj fel, és vedd az ágyadat, akkor nem azt mondja, hogy hát most akkor indulj el, és mindent csinálj úgy, ahogy a többiek, hanem lelkileg is egy egészen más, új irányt akar adni az embernek. Mert ez a kettő összefügg. Nem lehet gyógyítani úgy, hogy csak a testedet gyógyítja meg valaki. Ez a hiányérzet sokszor a kórházban is bennünk van, lelkészekben, amikor elmegyünk valakit meglátogatni, és látjuk a sok-sok kütyüt, meg mindenféle csövet, és amikor oda megyünk valakinek az ágya mellé, és beszélünk neki Istenről, a nem hossza, hanem egy-egy zsoltár szavával, egy-egy imádsággal, tudjátok, akkor érződik az, hogy az a lelki kapcsolat, az a lelki táplálék, amit mi tudunk adni, az az élet, az örök életre szól, nem csak a kis ével életre. És ezért tartom nagyon fontosnak, hogy minél több olyan lelki gondozó legyen a kórházakban, lelkésztársam, akik oda mennek a kórházi ágyakhoz. És legyen akár olyan laikus is, idézőjelben laikus, egyháztag, hívő ember, aki elmegy a kórházakba, és meglátogatja a beteget, szó szerint betölti az evangéliumi parancsot. A Betesda az irgalmasság háza. Betesda az irgalmasság háza, a kegyelemnek a háza, ahol ez történik. Ez a tó, amely annyi embernek adott reménységet, maga a víz reménységet ad, hogy amikor felbuzdul a víz, akkor ki lesz az első? Ki lesz az első? És itt egy picit megállok, mert ki lesz az első? Sajnos még a betegeknél is, de amikor elmegy valaki, mondjuk szabadság van, tél van, elmegy síelni, beáll a sorba, és ott is tülekednek. Ki jut föl először a liftre? Ki hol fog lemenni? Már amikor a kocsikot besorolnak, hova áll? Ki kit szorít ki? Autóval, könyökkel, mindennel. És higgyétek el, hogy itt is ez a helyzet. Ezért is mondja ez az ember, hogy nincs emberem. Mert ha lennének szolgáim, lenne valaki, aki irgalmas hozzám, és megkönnyörülne rajtam, akkor fölemelne, és oda vinne a vízbe. Csak hogy Jézus nem asszisztálni akar az életünkben. Nem olyan Jézus, aki egy asszisztens, egy orvos mellett, aki kéri a szikét. És mi vagyunk az orvosok, és mondjuk, hogy most mire van szükségünk. Hanem Jézus egy egész más szemléletet akar neked adni, ennek az embernek is, és nekem is, és mindenkinek is, mindenkor. Szemléletváltást akar adni. Ha első leszel, gondoljuk, akkor meggyógyulsz. Ha lemaradsz, akkor vesztes vagy. Így aztán vannak az életben győztesek, és vannak vesztesek. Akinek ma rossz napja van közületek, úgy éli meg, hogy én vesztes vagyok. Akinek jó napja van, vagy sikeres üzleti tárgyaláson van túl, az azt mondja, győztes vagyok. De Jézus ebben is szemléletváltást akar adni, mert Jézus előtt nincsen vesztes és győztes, hanem Isten szeretett gyermeke van. Isten szeretett gyermeke van, aki ugyanúgy rászorul a kegyelemre, mint a másik. Ez az ember, mint ahogy gyakran nekünk is ez nagy kísértésünk, csak magára néz. Magával van elfoglalva, mert első akar lenni, de nem tud első lenni. Szemléletváltás azonban nem csak a személyes életünkben szükséges, hanem még az egyházban is. Éppen most néztem a teológus hallgatókat, voltam egy találkozón, és azt kell mondanom nektek örömmel, hogy 20 év múlva egészen más lesz a református egyházunk. Mert a mai nemzedék, a mai 20 évesek már egészen másképp fognak föl bizonyos dolgokat, másképp állnak hozzá, mint mi. És a kérdés az, hogy ezzel a mai egyház püspök úrtól kezdve sokan, majd ezt kivesszük ezt a részt, mit kezdünk? Mit kezdünk azzal, hogy a 20 éves generáció lesz a jövő nemzedéke, aki állítólag majd viszi azt a vonalat, amit mi most eldöntünk, de lehet, hogy nem fogják vinni. És akkor mi leszünk a csalódott öregek, akik legyintenek, hogy bezzeg a mi időnkben. Kedves testvéreim, szemléletváltás nem csak az életemben kell, hanem az egyházban is. Ez volt a reformáció időszakában. Egy egészen más szemléletet hozott be Luther Márton. Mi abban az időben, ott 1517-ben, ha mi ott egy bölcs, hívő katolikusként éltünk volna, Luther Márton szerintem mi is kiközösítettük volna. Mert mit akar ezzel a furcsa dologgal, hogy sola scriptura, hogy egyedül az írás, amely számomra mérce. Mit akar ez a Márton azzal, hogy kegyelemből van nekünk üdvösségünk. Amikor az egyházban nekünk olyan jól van dolgunk, és az egyházban a püspök urak, meg a plébános atyák megmondják nekünk, hogy mi is az üdvösség. Mit akar ez a Luther Márton azzal, hogy azt mondja, hogy sola fide, hogy hit által juthatunk az Istenhez közelebb, és nem a cselekedetek által. Hát olyan sok jót teszek az életemben, meg még erekéket is gyűjtök. Hát én nem tudom, egy egész világ borul össze előttem, ha én akkor éltem volna, így élem meg, így élném meg. Szemléletváltásra van szükség, és ezt a szemléletváltást hozta be a reformáció természetesen humanizmussal, és Calvin János aztán még inkább kifejtette, és elénk tárta. Kedves testvéreim, mi a cél? Az, hogy bejuss a vízbe, vagy az, hogy meggyógyulj? Tenném föl a kérdést ennek a betegnek. Mi a cél? Hogy meggyógyuljál? Vagy hogy a saját rendszered szerint, sőt, saját receptet szerint eljussál A-ból B-be? Mert ha A-ból B-be eljutsz, aztán utána megjön a C, megjön a D. Tehát te nem fogsz meggyógyulni. És a zsidók végig ezt akarták, hogy az embernek van egy bizonyos rendszere, amiben él, és a rendszeren belül tudsz te meggyógyulni, tudsz te Istenhez közelebb kerülni. És Jézus azt mondja, hogy nem. Jézus azt mondja, hogy egy személyes kapcsolatra van szükség, és a személyes kapcsolaton keresztül fogsz te meggyógyulni. És megkérdezi tőle, hogy akarsz-e meggyógyulni. Kedves testvéreim, itt van ez a Naamán, ez a fővezér, egy hihetetlen gazdag ember, aki csalódott első körben abban a prófétában, akit nem is ismert. Azt mondja, azt hittem, kijön, fohászkodik majd az Istenéhez, és rám teszi a kezét, és ez az Elizeus ki se jön. Nem úgy történnek a dolgok, ahogy elképzeljük. Ez amikor bemegyek az orvoshoz, és elmondom, hogy doktor úr, szerintem nekem az a bajom, hogy, és elkezdem sorolni, sőt utána, tudom, édesanyám orvos, és sokszor volt ilyen tapasztalata, még azt is elmondják, hogy tudja, nekem az a terápia lenne a legjobb, hogy, és akkor elmondja a beteg, hogy mi a jó terápia. Nekünk van egy kész elképzelésünk az életünkről, hogyan kellene nekünk élni, hogyan kellene Istenhez közel kerülni. És Jézus azt mondja, hogy nem így működik, hanem szemléletváltásra van szükség. Akarsz-e meggyógyulni? Ezt kérdezi Jézus. És ez az ember nem azt válaszolja, hogy akarok meggyógyulni. Nem válaszolja azt, hogy igen, Uram, én szeretnék meggyógyulni. Szeretnék egészséges lenni. Hanem azt mondja, hogy nincs emberem. A klasszikus ember, mi vagyunk a klasszikus emberek, felelősséget hárítunk. Mikor az osztályba bemegy a tanár, és azt mondja, hogy ki volt az, aki betörte az ablakot. És akkor kiderül, hogy Pistike volt. És Pistikenek elhárítja, hogy de a Sanyi rúgta a labdát a fejemre, ami aztán tovább pattant. A Sanyi meg azt mondta, hogy de nagyon fújt a szél, és egyszerűen a szél odavitte a labdát Pisti fejére. Én vétlen vagyok. A felelősség elhárításában nagyon jók vagyunk, de felnőttként is ezt gyakoroljuk. És minél többen vagyunk egy közösségben, annál inkább, mikor valamit megkérdezünk, hogy ki volt az, vagy ki lenne az, akkor minél többen vagyunk, annál jobb ez a kollektív tudattalan, hogy szépen úgy lehajtjuk a fejünket, és hát nem is vagyok itt. Kedves testvéreim, ez az ember rögtön másra hárítja, nincs emberem. Mintha azt mondaná, hogy hát a te dolgod az lenne, Jézus, hogy felemelj és bevigyél a vízbe, hogy mikor felbuzdul először, amit úgy gondolunk, hogy egy angyal teszi meg, akkor én legyek az első, és rögtön meg is gyógyuljak. De Jézus szemléletváltást akar ebben az életben mindenkinek. Egy irányváltást akar. Ne a vízre tekintsen ez a beteg ember, hanem Jézusra. És tudjátok, ez az irányváltás megtörténik. Abban a pillanatban, amikor ez az ember föltekint Jézusra. Amikor te a tekintetedet, a belső látásodnak a tekintetét, te föl tudod emelni Krisztusra, te föl tudsz nézni Krisztusra, akkor egy egészen új világ kezdődik az életedben. Egy egészen új világ kezdődik. Nem arra fókuszálsz, ami a te elképzelésed, hanem kizökkent téged. Ugyanúgy kizökkent téged akár egy betegségből, és tessék megengedni ezt halottak napja előtt, hagyd mondjam el, a gyászból. A gyászból, amelyben ott vagy benne. Ki akar téged zökkenteni ebből Krisztus? Azt mondta, hogy én az életnek vagyok az Ura. Ha te hiszel az örök életben, akkor mert elengedni azt a kedves, szeretett szemét? Nagyon nehéz. Nagyon nehéz elengedni. De hogy hidd el, hogy nem megkötözni akar téged az Isten, hanem a lelke által szabadságot akar adni. Ezért lehet elengedni, amit fogsz, és akkor szabad ember leszel. Kedves testvéreim, mit kapott ez az ember? Hát teltek a hónapok, az évek, és nem történt semmi, ugye minden maradt úgy, amint volt, de a vágy a gyógyulásra az megvolt. És ez a vágy a gyógyulásra segített neki, hogy mikor föltekintett Krisztusra, akkor azt mondta neki az Úr Jézus, hogy kelj fel, vedd az ágyadat, és járj. És tessék megengedni még egy hasonlatot, amikor fölveszi az ágyát ez az ember, akkor fölveszi az életét. Mert ennek a 38 éve beteg embernek az az élete. Neked is ott van, nem tudom milyen utca házszám alatt laksz, és hol alszol. Az az életed, amit ugyanúgy mond Jézus, hogy vedd föl, hogy ragaszkodva hozzá, azt nem tudod leelengedni, nem tudod elengedni a múltadat, de hogy irányváltva más felé tudsz haladni, azt viszont garantálni tudja. Kedves testvéreim, az egyházban is vannak 38 éve, vagy 40-50 éve fekvő, mozdulatlan emberek, és talán vannak gyülekezetek is. Mindent meg lehet szokni. A lélektelen életet is meg lehet szokni. Azt is meg lehet szokni, hogy, bocsánat a kifejezésért, a kutya nem áll velem szóba. Volt olyan kedves egyháztagunk, már eltemettük őket, mind a kettőt, és emlékszem, 6 évvel ezelőtt mondták nekem, hogy tiszteletes úr, mi itt élünk már 20-valahány éve, de egyetlen egy ember nem jött el meglátogatni. Köszönjük szépen, hogy eljött. Mert legalább egy kutyát érdekelte, hogy velük mi van. Az én voltam. És hogy mi akkor leszünk összetartó közösség és gyülekezet, hogyha le tudjuk vetkőzni az előítéleteinket, tisztelni tudjuk egymást, és meg tudjuk kérdezni őszintén a másiktól, hogy veled mi van. Köszönöm, hogy megosztod velem a gondolataimat. Köszönöm, hogy megosztod velem az érzéseidet, mert fontos vagy nekem. És erre hívok és bátorítok mindenkit, hogy ti legyetek az az ember, aki ott álltok egy beteg mellett, hogy mikor fölnéz és azt mondja, hogy nincs emberem, akkor ti tudjatok Krisztussal mutatni, és tudjátok azt mondani, hogy de én itt vagyok. Rám számíthatsz. Így kívánom nektek, kedves testvéreim, hogy ne érezzük magunkat kiszolgáltatva, hanem engedjük, hogy Krisztus bennünket is megszólítson, és ha arról van, hogy megszólított, arról van szó, akkor utána tudjunk odalépni a másikhoz. Gyönyörködj az Úrban, és megadja szíved kéréseit. Amen.